postmortem szív-CT vizsgálatból nyert eredmények mentén egy olyan kutatást végeztek a Semmelweis Egyetemen, amely olyan adatokat gyűjt össze, amik a szívbetegeknek a gyógyításában fognak segíteni majd a jövőben. Nagyjából így értelmezem ezt a kutatást és ennek az eredményét, de hogyha mégsem igaz, akkor ki fog javítani a vendégem, dr. Száraz Lili, PhD hallgató, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának gyakorló orvos kutatója, akit üdvözlök szeretettel. Szervusz, Lili!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Nem, teljesen jól mondtad, tehát az elhunytaknak a szívét vizsgáljuk, méghozzá azért, mert a halottakon ugye nagyon sok mindent ki lehet próbálni, amire a klinikumban nincsen lehetőség, ezzel protokollokat lehet beállítani, ami továbbiás terápiás és döntéstámogató megoldásokhoz vezethet. És az elhunytaknak a szívét kivesszük, feltöltjük egy speciális kontrasztanyaggal, amivel vizualizálható a szív- és érrendszer, és ezt követően elemezzük a szív-CT-n látottakat, azaz a különböző plaktípusokat. Majd ezután a szív az mikro-CT vizsgálatra is kerül, amiről majd kicsit később részletesebben beszélünk, de hogy igazából patológiai feldolgozásra kerül, és mivel minden orvostudománynak a patológia az alapja, ez nagyon fontos, hogy így mi pontosan tudjuk, hogy a klinikai CT-vel leképezett elváltozás, az hogyan néz ki a valóságban, tehát a patológiai mintavételezés során. És ebből összeáll ugye egy hatalmas nagy adathalmaz, amiben a klinikai CT milliméteres felbontású, a mikro-CT mikrométeres felbontású, a patológiai szövettan az is mikrométeres, és ebből szeretnénk egy szövettan alapú plakkelemző szoftvert fejleszteni.
Na most itt két dolog jut eszembe rögtön az elején. Mi volt ebben az új, ebben a kutatásban a kontraszt anyagnak az összetétele, vagy maga az a módszer, hogy ezeket a szíveket megvizsgáltátok, és hogy ezekből a vizsgálatokból adatok születtek?
Igazság szerint tehát vannak szoftverek, amik a plakkokat elemzik jelenleg a klinikai CT vizsgálatok során. Ezeket használjuk, viszont ezek pontatlanok, aminek az a legnagyobb, vagy az az egyetlen oka, hogy ezek nincsenek validálva patológiai mintákon. Azért nincsenek validálva, mert halottakat nem triviális, hogy hogyan vizsgál az ember. Tehát se a metodika nem ismert, se a kontrasztanyag nem volt ismert, és az, hogy ezt hogyan lehet reprodukálni, igazából azt nem tudtuk. Volt mindenféle megoldás, tehát lehet találni a szakirodalomban, de nagyon fontos, hogy attól, hogy van egy halott szívem, azt nekem úgy kell feldolgoznom, mintha az élő lenne. Tehát pont ugyanazokat a szöveti elnyeléseket kell biztosítanom, bele kell tennem egy úgynevezett mellkasfantomba, ahol a bordák, azok ugyanúgy leképződnek, van körülötte zsírszövet, tehát hogy mintha élővel egyenértékű felvételt kell készítenem.
De az hogyan, mivel teszitek bele ezeket a szíveket?
Ez ugye a szabadalmunknak a része, tehát erre fejlesztettünk egy speciális közeget, amiben benne van ez a szív, ami egyben tartósítja is, másrészt pedig az emberi mellkassal egyenértékű úgynevezett denzitást, tehát szöveti elnyelést biztosít a szív körül.
Gondolom, hogy a hőmérséklet is számít.
Transport közegnek. Igen, igen, a hőmérséklet is számít, de igen, a legfontosabb talán az időfaktor, az az, hogy az elhunytakat minél hamarabb el tudjuk kezdeni úgymond feldolgozni, hogy ne induljanak meg ezek a postmortem elváltozások, tehát hogyha éjszaka szól a patológus, hogy van minta, akkor éjszaka megyek, ha reggel 6-kor, akkor reggel 6-kor, és ha elkezdtük, akkor nincs megállás. Tehát nagyon fontos, hogy minél többször leképezzük a szívet, minél pontosabban, minél több vizsgálati eszközön.
Ha jól értem, akkor a kutatás, amíg zajlik, addig bármikor kaphatsz egy telefont, és bármikor készen kell állnod arra, hogy egy új mintát kielemezz, és elkezd feldolgozni. Ezt jól értem?
Igen, igen, igen. Szerencsére most pont nem ilyen drámai egyébként a helyzet. Nagyon sok lehetőségünk van itt a Semmelweis Egyetemen a patológiától mintát begyűjteni. Tehát inkább meg ugye attól, hogy leképződik az adat, azzal nekem rengeteg dolgom van utána. Tehát nem annyira drámai, itt inkább én megmondom, hogy a héten melyik két-három nap, amikor én flexibilisen ráérek, és akkor figyelem, hogy van-e esetleg alkalmas jelölt, és így van, miért elmehetek.
Akkor itt most hadd jöjjön még egy olyan kérdés, ami a mintavételezésre vonatkozik. Fontos-e azt tudnod, hogy mi volt a halál oka, és hogy fontos-e tudnod bármilyen anamnézist az elhunytal kapcsolatban? Szóval az, hogy elemzitek a szívet, de a halál körülményeit tudni kell-e, az életmódját az elhunytnak tudnotok kell-e ehhez a szoftverhez majd?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem, mi most ezt itt nem célozzuk, mert a szoftver működéséhez ez nem fontos, de egyébként minden más klinikai kutatásban, ahol nyilván élőket vizsgálunk, vagy gyógyszeres vizsgálatok, egyéb beavatkozásra járó vizsgálatok, ott minden ilyesmi számít. Tehát az ember életmódja, társbetegségei, gondolok itt a cukorbetegségre, magas vérnyomásra, magas koleszterin szintre, tehát ott ezeket gyűjtjük. Itt ezekről az elhunytakról ezek az adatok elérhetőek, de nem, tehát nekünk nem képez így a kutatásunknak a témáját. Én az életkort szoktam gyűjteni, és a nemet, mert az nagyon fontos, hogy a férfi-nő arány az hasonló legyen, hiszen más alakú, meg méretében is más egy férfi, meg egy női szív, vagy nyilván egy szívelégtelen páciensnek más a szíve. És talán ez válaszol is a kérdésed első felére, hogy olyan szíveket nem gyűjtök, amiről tudom, hogy extrémen beteg. Tehát aki mondjuk szívelégtelen, vagy bármilyen koszorúért stentbe ültetésen, vagy bypass műtéten vett át. Tehát én kifejezetten mi a plakkokra fókuszálunk.
A szoftver fejlesztéséhez hány ilyen kutatásra lesz szükség, illetve hány szívet kell megvizsgálni? Van egyáltalán erre egy ilyen előzetes szám, amit el kell érnetek?
Én úgy gondolom, hogy van. Egy termék van a piacon, az amerikai piacon, akik nyaki verőerekre fejlesztettek egy hasonló szoftvert. Ők egyébként 7 darab ilyen plakkot vizsgáltak. Én azt gondolom, hogy ez kevés. Ez a szoftver ez nem is működik túl jól egyébként. Tehát én így a 2-300-ban egyeznék ki, 2-300 plakban, ami nagyon változó, hogy mennyi szíven gyűlik össze, mert vizsgáltam már egészséges szívet is, és vizsgáltam olyan szívet is, ami több mint 10 plak volt.
Van olyan egyébként, ami téged a kutatás során meglepett, amire nem számítottál egyáltalán? Lehet-e ilyet mondani, hogy egy kutatóorvos bármi meglep?
Engem minden meglep folyamatosan. Igen, tehát minden. Maga az, hogy a gép hogyan működik, mennyire gyors, milyen beállítások hogyan képződnek le, hogy mennyire kell sietni, tehát nyilván tanuljuk az egyetemen, hogy milyen gyorsan bekövetkeznek a posztmortem halált követő elváltozások, de hogy ennyire gyorsan kell cselekedni, az engem mindig meglep. Az is meglep, hogyha van egy olyan alany, akinek rendkívül sok társbetegsége volt, és mondjuk én ezt tudom, mert valamiért elmondta a patológus, hogy na, ez egy nagyon jó szív lesz, amit jól tudok majd vizsgálni, és aztán teljesen egészséges lesz. És igazából engem ez az, ami nagyon hajt, hogy nyilván a munkaidőm felében élőket vizsgálok, és mindig próbálom megbecsülni, hogy beteg, kicsit beteg, nagyon beteg, és igazából alig tudunk valamit, és ezért pont ezért hiszek ebben a kutatásban nagyon, mert hogy, ahogy mondtam, hogy minden orvostudománynak a patológia az alapja, tehát ezt a történetet valahogy így hátulról kell megfogni és megközelíteni, hogy visszakövetni a patológiától.
Innovációs díjat nyert ez a kutatás. Ez is érdekel, hogy mi állt az indoklásban, viszont az is, hogy kik fogják használni majd ezt a szoftvert. Szóval kiknek szól ez elsősorban, és milyen felhasználásra fog ez kerülni, meg hogy mikor. Szóval ez egyszerre 3 kérdés volt. Az innovációs díjról beszéljünk, és annak indoklásáról.
Innovációs díjat, mint leginnovatívabb PhD értekezés értem el. Ennek nagyon örültem, egyébként nagyon megtisztelő, mert harmadéves PhD hallgató voltam, amikor ezt elnyertem. Ugye ez most volt 1,5 éve, tehát még mindig nem fejeztem be a PhD-mat, tehát ez egy azért ez nagyon motiválja az embert abban, hogy van egy értekezése, és még nem védte meg a PhD-hez, de már az díjat kapott, hogy akkor hajtsa tovább, mert jó az, amit csinál. Itt az én PhD-m az konkrétan ennek a módszernek a leírásáról szól, itt a kontrasztanyagról, amit feltaláltunk, és hazai, illetve a tegnapi nappal már nemzetközi bejelentett szabadalom is lett, illetve maga az, hogy ez a közeg, amiben vizsgáljuk, és a mikro-CT fejlesztés, ami bekapcsolódik ebbe a projektbe. Tehát az én PhD-m az, hogyan vizsgáljunk halottat, klinikai CT-n, mikro-CT-n, és utána a szövettani feldolgozása. Ez így a témám.
Kik fogják használni ezt a szoftvert?
Hát ez egy nagyon nyitott kérdés. Az a helyzet, hogy erre nagyon egyszerű lenne azt mondani, és akkor le is zárnánk ki gyorsan a kérdést, hogy a klinikusok. De hogy engem abban nevelt a témavezetőm, Maurovics Horváth Pál professzor úr, hogy alapvetően ugye a betegnek értenie kell a leletét. És minden lelet, amit én kiadok, az fontos lenne, hogy a páciensek értsék. Ugye a klinikusok akkor lennének boldogok, hogyha a páciensek, ami a leletben van, azt követnék. És amit mondjuk én leírok, hogy van egy enyhe fokú koszorúérbetegség, és szedjen koleszterin csökkentőt, akkor azt elkezdenék szedni. De ugye nem, tehát nekem is vannak szüleim, nagyszüleim, tehát nem szedik ezeket a gyógyszereket, bármit is mondjon a klinikus, és nem tudunk mindenki felett ott állni.
Ez a nagy többség, azt igaz? Gondolom, tehát általában így állunk hozzá, hogy majd én azt tudom.
Igen.
De ezt lehet tudni, hogy vajon miért? Igen. Bocs, ez egy zárójeles kérdés, csak ez tényleg érdekel, mert ha most nagyon mélyen magamban nézek, akkor valószínűleg én is valahogy így biztos tévedett az orvos.
Erre is csináltunk felmérést egyébként.
Sejtettem.
Hogy nem értik a pácienseink a leleteinket. Ez elég elszomorító volt. Itt ebben a vizsgálatunkban kizárólag CT leleteket elemeztünk, ami a mi klinikánkról származik, utána annyira megdöbbentettek az eredmények, hogy ez most egy ilyen európai multicentrikus vizsgálat lett. Máshol sem értik egyébként a páciensek a leleteiket. És szerintünk ez, hogy nem értik, nem biztosak benne, és annyira könnyen hozzáférhető már a ChatGPT, a Google, bármi, hogy fognak találni olyan cikket, ami a koleszterin csökkentők ellen szól. És az a helyzet, hogy ugye nyilván, amit tehát az orvosok is egy nagyon komplex, összetett nyelven kommunikálnak, mi is sokszor egymásnak írunk leletet. Tehát szerintem ebben mi is benne vagyunk, nem veszik figyelembe, hogy a páciensnek is értenie kell. Uh-huh. Nyilván, hogyha van ott egy olyan kifejezés vagy kontextus, amit nem ért a páciens, de az interneten meg talál egy olyat, amit ért, logikailag ő sorrendjébe tudja tenni, akkor nyilván azt hiszi el, mert nem ezt tanulják az átlag emberek, és könnyebb elhinni azt, amit ugye megértünk. Ez olyan, hogy a bankban én se értek semmihez se, és akkor felmegyek valamilyen weboldalra, hogy akkor milyen befektetést kössek, és valaki elmagyarázza az én nyelven, és akkor olyan befektetést akarok kötni. De lehet, hogy egyébként a bankban nekem egy hozzáértő sokkal jobbat tudna adni, csak azt nem értem.
Aha. De hogy akkor az lehet egy cél, hogy a beteg értse és használja ezt a szoftvert?
Pontosan. Én nagyon szeretném, igen, mert itt ehhez tartozik ugye egy gyönyörű vizuális ábraanyag, ami nem csak azt mondja meg, hogy ez egy messzes plak, hanem azt mutatja meg képileg, hogy ez ennyi meg ennyi mézből áll, ennyi zsírból áll, és ezt vizualizálja. Uh-huh. Csak gondolom, hogyha már oda tudom rakni egy páciens elé, hogy az ér egy kör alakú képződmény, ugye egy cső, amiben van egy 50%-os szűkület, tehát mintha a csőnek a fele el lenne tömődve, akkor azt megérti, és úgy gondolom, hogy akkor elkezd valaki szedni egy koleszterin csökkentőt, vagy belekezd egy életmódváltásba, és hogy elkezd kooperálni az egészségügyi személyzettel, meg a kezelő orvosával.
Amihez tehát szerintem elsősorban az kell, hogy a részeredményeket lássa valaki, nem? Azt hogyan lehet elérni?
Igen.
Akár egy ilyen szoftver fejlesztésével, hogy a beteg érezze, lássa a részeredményeket?
Szerintem igen. Én ebben tényleg hiszek. Én azt látom, hogy akinek megmutatjuk a leletét, akár csak egy 3D-s szívet, az sokkal jobban kooperál utána velünk.
Wow.
Mert hogy megérti, látja, ott van, és akkor hat rá. Uh-huh.
Szóval akkor ez volt az egyik ilyen nagy újdonsága ennek a kutatásnak. Előtte egyébként mi volt? Az érdekel még, hogy amíg ezt a kutatást nem kezdtétek el, addig milyen módszer szerint térképezték fel ezeket a szívbetegségeket?
Mint most így a halottakat, vagy csak...
Hát igen.
Egész szívvel is próbálkoztak mások, ők olajba tették, az jelenleg nem lenne egy jó megoldás, mert nagyon gyors a CT asztal. Biztos voltál már valamilyen CT, MR, valami, tehát ez egy fánk, amiben van egy asztal, és az asztalt húzogatjuk, amikor történik a leképezés. Tehát most ha ez az asztal már nagyon gyorsan mozog, és ugye az olaj az így kifröccsen, tehát ez nem egy rossz ötlet, de hogy ilyennel próbálkoztak. Egész szívből ez az egy ötletem van. Olyan viszont többen csináltak, hogy eltávolították a koszorúereket, és mondjuk felfüggesztették, kiöntötték műgyantával, hungarocellaphoz szögezgették, tehát leginkább ilyen eltávolításos technológiák voltak, amivel az a probléma, hogy ez élőben, in vivo, ez nem valid. Tehát nem ugyanazok lesznek a szöveti elnyelések, nem lehet feltölteni kontrasztanyaggal, ugye elveszik a szívnek a formája, vagy nincs is szív, tehát ezek nem jó megközelítések.
Nyilván ez még nem zárult le. Meddig tart még a kutatás?
Én úgy érzem, hogy ez most indult el. Tehát itt volt egy nagyon nagy hajrá az elején, amikor ez berobbant így az egyetemre, meg az én életembe, amikor kitaláltuk, hogy hogyan kell. Akkor elkezdtük ugye gyártani, aztán jöttek az első kudarcok, egyrészt az, hogy én nem vagyok se szoftverfejlesztő, se egy startupper, hanem én egy klinikusnak tartom magamat, és mellette imádok kutatni, és most már kutatóorvosnak gondolom inkább magamat, és így kicsit megálltunk, mert nekem hiányzik ez az üzleti vénem, tehát én látom benne az üzleti potenciált, de korábban nem voltak lehetőségeim tovább haladni ezzel. És talán most így az elmúlt nyáron jutottunk el oda, hogy konkrétan a szoftverfejlesztés részéről el lehessen kezdeni beszélgetni. Gondolok itt befektetőre, külföldi érdeklődőre, tehát így ez a részed most nyáron kezdődött el.
Sok sikert hozzá, a díjhoz gratulálunk, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm. Én is köszönöm.
Dr. Száraz Lili PhD hallgatóval, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának gyakorló orvos kutatójával beszélgettünk egy postmortem szív CT vizsgálatból nyert eredményekre épülő kutatásról. Ez volt már az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Találkozunk jövő héten ugyanekkor. További jó rádiózás, viszont hallásra.